Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Három éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgettünk. Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a Passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
Üdvözlök minden kedves hallgatót!
Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte pappá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény, még a rossz is valóban jóra fordulhat.
Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye, amikor egy fiatalt pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
Imre atya
6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leó több mint 2 évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztalnak az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségben dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságuk is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb az egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az elsőnek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben mindig szívesen részt veszek.
És miben különbözik mondjuk ez a latino pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni. Viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő kényszerállás, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.
És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek. New Brunswickon a Szent László templomban, Passaicon a Szent István templomban, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomban, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokba, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurus atyánál, ahol ugye a Szilícium völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi célra jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgot. A gazdagság és az anyagiak felé fordulnak.
Esta tristeza mía.
Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye Nyugronszvikon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné. Hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ez lenne talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición.
Juhász Imre atyával, a Passaiki Szent István Római Katolikus Magyar Templom plébánosával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre református lelkész elmélkedése.